Mindenkinek kérem, hogy fáradjatok közelebb. Már 5 perc késésben vagyunk. Oké, akkor kezdjük is rögtön egy kis ismétléssel. Uraim, gyertek! Ugye gyorsan ismételjük végig, hogy a három imának, vagy négy imának az időpontjáról volt szó. Oké, ugye volt a reggeli ima. Ki emlékszik, hogy mondjuk mindig a misna első véleményét, azt hogy hívjuk? Tanakama. TK. Mit mondta Tanakama? Meddig lehet mondani az első, a reggeli imát?
Délig.
Nagyon jól, amit a Gabo mondott. 12. Mit mondott Rabbi Yehuda? Meddig lehet mondani? Rabbi Yehuda azt mondja, a negyedik óráig. Ez a reggel ima. Délután ima. Mit mondta Tanakama, hogy meddig lehet mondani? Esti. Mit mondott Rabbi Yehuda, hogy meddig lehet mondani? Tanakama azt mondta, hogy?
Egész nap.
Rabbi Yehuda azt mondta?
A hetedik
óráig. Oké. Most, terejük a tollat. Csak szeretném még egyszer ezeket az időpontokat tisztázni, és ezért csinálunk egy idővonalat. Ezt még látjátok a hátul? Nem, de azért bólogattok. Hogy csillog? Látjátok? Nem. Látjátok? Igen. Oké, most csillog még? Oké, mondjuk azt csak, hogy a mi óránk felül lesz, alul lesz a mi óránk, amit mi manapság használunk, és felül fogjuk írni a halachikus órákat. Ha föl kell a nap 6-kor, és lemegy 18-kor, vegyünk egy pont egy ilyen tavaszi napot, akkor 6, 18 pont, 12 óra fog eltenni közöttet. Mi mindig 12 óráról beszélünk nappal, ha hosszabb a nappal, akkor is, ha rövidebb, akkor is. Maximum ezek az órák nem 60 percesek, hanem több mint 60 perc, vagy kevesebb mint 60 perc. De most az egyszerűség kedvéért egy olyan napot választottunk, amikor pont 12 óra nappalunk van, hogy 60 perces legyen ez a 12 nap. Hol van dél? 12-kor. Most csak ezzel foglalkozunk. Itt összesen van 12 óra, akkor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor itt, ez mit jelentene? Ez a halachikus órákban ez a 6. óra, 7. óra, 8. óra, 9. óra, 10. óra, 11. óra és 12. óra, amikor este van. Eddig még nem volt bonyolult, ugye? Követjük. Akkor tisztázzuk az időpontjait, most a délutáni imáról beszélünk. Azt mondtuk, hogy kétfajta délután íma van. Van a Mincha Gdolla, a nagy délután íma, és van a kis délután íma. Mikor van a nagy délután íma? Hogy?
6.30-tól,
ugye, ez a nagy délután íma. Nagy D-I, héberül Mincha Gdolla. Miért mondtuk, hogy innen van 6.30-tól, ami a mi óránkon ez esetben 12.30 lenne? Mert mi azt mondtuk, hogy onnan, hogy kezd a nap kezd lefelé menni. A nap 12 óra és 1 másodperckor kezd lefelé menni, de kell körülbelül egy fél óra, hogy lássuk is, hogy hogy kezd lefelé menni. Oké. Okay. Ez szerint lehet mondani a minchát innentől idáig. Aztán azt mondtuk, hogy van egy mincha ktana, egy kis mincha, az hol van? 9.5, az a mi esetünkben itt, az a mi esetünkben 15.30 lenne. Kis. De i, azt tudjuk, hogy mincha, tana. Oké. Okay. Most, a következő volt a, ez eddig még egyszerű. Azt mondtuk, hogy amikor azt mondta Rabbi Yehuda, hogy meddig lehet, ez a kezdete, de meddig lehet mondani ezeket. Ugye, kezdődik, a Mincha Gdolla kezdődik fél egykor, a Mincha Tana kezdődik fél négykor. De meddig lehet mondani? Akkor a Tanakáma azt mondta, hogy egészen estig, azt mondta, hogy este hatig. De a Yehuda azt mondta, a délután közepéig. Aha, mit jelent a délután közepe? A délután közepe jelentheti azt, harmadik szintre leszünk elő. Mit jelent a délután közepe? Ez a kérdés. Ez a fogalom mi? Két dolgot jelenthet. Jelentheti azt, hogy vesszük ezt egészen este hatig. Ezt írtuk rosszul tegnap, nem fél hatig, hanem hatig. Akkor fél egytől hatig van 5.5 óra, annak a közepe hol lesz? Kilenc óra és egy negyed. Magyarul ez esetben 15.15. Negyed négy. Ugye? Fél egy és hat között a közepe az negyed négy. Tehát 9 és egy negyed, ami a mi esetünkben 15.15. Ez az egyik variáció. Ha ezt nézzük, a kis minchának a felét nézzük, akkor hol lesz a fele? No, a fél négy és a hat között hol van a fél? Nekem is puskáznom kell. Az 10.45, vagy 10 és egy negyed pontosabban, az a mi időnkben nagyon jó, nem 3/4, de igazad van, 10 és 3/4, igen, 3/4. Tehát 16.45. Akkor két plága minchánk, lehetséges plága minchánk van. Vagy 10.15, vagy 16.45. Eddig egyszerű volt? Követtük? Csak meg kellett jegyezni. Most a következőt fogja kérdezni a tanul. Amikor azt mondta a Yehuda, hogy meddig lehet mondani a délutáni imát, akkor azt mondta, hogy meddig lehet mondani a reggeli imát, mit mondott? A negyedik óráig. Gyorsan rajzoljuk itt is be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5, bocsánat. Nem, hülyeséget csináltam. Igen, az egyet azt rossz helyre írtam. 1, ez ugye a nulla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kicsit nem szimmetrikus, ez ugye... Mit mondott Rabbi Yehuda? Meddig lehet mondani a reggeli imát? Meddig lehet mondani? A negyedik óráig. Eddig. De ez mit jelent, kérdezi a Talmud? A negyedik óráig? Vagy a negyedik óráig? Magyarul?
Igen.
A negyedik óráig azt jelenti, hogy lehet mondani 3 óra 59-ig, 9 óra 59-ig, vagy a negyedik óráig beleértve a negyedik órát. Az azt jelenti, hogy igazából az ötödik óráig. Ez mindig egy kérdés, ami úgy hangzik, ad de ad bichlal, vagy ad ve lojad bichlal. Ez egy fogalom a Talmudban. Addig, és az addig is benne van, vagy az addig, és az addig nincs benne. Értitek? Érdemes felírni. Ad de ad bichlal, vagy ad de lo ad bichlal. Addig, és az addig benne van. Most rövidítek, jó? Addig, és az addig nincs benne. Akkor, ha azt mondom, hogy ádvád bichlál, ez ugye a 10 óra, 9 óra, 11 óra. Oké? Okay? Ha azt mondom, hogy addig, és az addig benne van, akkor meddig lehet mondani a sáhniszt, a reggelimát? Mondjátok, meddig lehet mondani?
3.59.
Nem, 4.59. Hogy van? Nem. Bocsánat. Rossz helyre raktam. Egyen arrébb, mert nem vagy 4-nél. Itt kezdődik a negyedik óra, nem itt. Bocsánat. A 3-nál kezdődik a negyedik óra. Akkor még egyszer. Ha addig és az addig benne van, akkor meddig lehet mondani? 4-ig. 10-ig.
Ha benne van, akkor...
Ha meg nincs benne, akkor 3-ig. Ugye? Ne nézz rám így, Miklós. Mikor kezdődik a negyedik óra? A negyedik óra az 3-kor kezdődik. Mert 0-tól 1-ig az az első óra. 1-től 2-ig az a második óra. 2-től 3-ig az a harmadik óra. 3-tól 4-ig az a negyedik óra. Ha átve átbihlál, ha addig és az addig benne van, akkor lehet mondani 10-ig. Ha addig és addig nincs benne, akkor lehet mondani 9-ig. Ez a kérdés. Most a helyzet az, hogyha erre meg akarjuk tudni a választ a reggelima kapcsán, akkor ha amilyen választ mondunk a reggelima kapcsán, az lesz a válasz az összes többinél is. Mert ugyanígy azt mondta a délután imánál, hogy a délután közepéig, akkor úgy ezt a kérdést fel lehet tenni. Addig és az addig benne van, vagy addig és az addig nincs benne. Ugyanígy a muszáfimánál azt mondta, hogy a hetedik óráig addig és az addig benne van, vagy az addig és az addig nincs benne. Ha az addig és addig benne van, akkor a hetedik óráig, de és a hetedik óra is benne van. Magyarul akkor a nyolcadik óráig. Ha az addig és az addig nincs benne, akkor csak a hetedik óráig, de a hetedik óra már nincs benne. Értitek? Akkor most vegyük végig. Most szóban fogjuk végigvenni a sáklavetáriát a Talmudban. Próbáljuk meg kipróbálni mindegyik variációval. Ha úgy értette Rabbi Yehuda a addig és az addig benne van. Ha úgy értette Rabbi Yehuda, hogy a negyedik óráig, hogy addig és az addig benne van, akkor délutánnál mi jön neki? Mit mondott dél, mindenkivel? Még egyszer fussul meg. Ha azt mondta Rabbi Yehuda, hogy negyedik óráig, és ezt úgy értette, hogy addig, és az addig benne van, tehát a negyedik órában is lehet mondani, akkor ezzel a logikával, amikor azt mondta, hogy a mincha feléig lehet mondani a minchát, akkor ezt hogy értette? Hagyjuk ezt a nagy minchát a kis minchánál. A mincha feléig lehet mondani, akkor ezt hogy értette? Meddig lehet mondani a minchát? Hogy? Meddig? Nem értitek. Kezdjük előre.
Nem, most tart is benne.
Ha azt mondta a reggelimánál, hogy a negyedik óra, a negyedik óráig, az azt jelenti, hogy a negyedik óra is benne van, ádve ádvihlál, addig és az addig benne van, akkor a délután imánál, amikor azt mondta, hogy a mincha közepéig, rosszan megfogalom, nem a mincha közepén, a mincha feléig. Akkor az a fél, az is benne van.
Igen, benne van.
akkor hogyha ezt a variációt, mert a mincha fél, az két félt is jelenthet. Jelenteti a nagy mincha felét és a kis mincha felét. A mincha fele és a fele benne van, az hol lenne? Melyik idősáv? Ez. Mert ez a fele, de a fele még benne van. Ha viszont ezt mondjuk, akkor mi a különbség közte és a Tanakáma között? Ő akkor ugyanazt mondja? Értitek a kérdést?
Igen.
Még egyszer. Ha a megfogalmazásunkra azt mondom, hogy valameddig az magában foglalja azt az időpontot is, amit mondtam, akkor ahogy a negyedik óráig az magában foglalja a negyedik órát, a mintha fele az magában foglalja azt a felet. Akkor ha magában foglalja azt a felet, akkor az azt jelenti, hogy negyed, háromnegyed, öttől egészen este hatig lehet mondani. Egészen hatig lehet mondani. Ha így van, akkor mi a különbség? Talán a Kámé is ezt mondta, hogy estig lehet mondani. Nem? Mindenki úgy öl, mint hogyha megöltem volna itt egy...
Nem tudom, hogy
legyen. Eddig akkor világos mindenkinek, ugye? Akkor, tehát nem mondhatom azt, hogy a negyedik óráig azt jelenti, hogy a negyedik óráig és a negyedik óra is benne van, mert ha így mondanám, az azt jelenti, hogy a délután második fele is benne van. A délutánnál. És ha a délután második fele benne van, akkor nem lenne köztük vita. De Mista azt mondja, hogy vita van köztük, tehát akkor mit kell, hogy mondjak, hogy addig és?
Az utolsó.
És az addig nincs benne. Ha az addig és az addig nincs benne, oké, akkor az mit jelent? Hogy a negyedik óráig azt jelenti, hogy kilencig, és a mincha fele azt jelenti, hogy nincs benne ez a másik fél, tehát idáig lehet mondani. 3-5-ig. De van egy másik probléma. Mi a másik probléma? Hogy akkor nézzük meg a muszáfos. A muszáfnál van egy misna, amelyik azt kérdezi, mi van akkor, hogyha az ember még nem mondta el a reggeli imát, elmondhatja el muszáfot? Ez mit jelent? Egymagában a kérdésfeltevés. Hogy van? Nem, bocsánat. Mi van akkor, hogy az ember nem mondta el a délutáni imát? És normálisan menet a következő szombaton. Reggel ima, muszáf ima, délutáni ima. Ugye ez a normális menetben. Igen, ám, de mi van akkor, hogy az ember elmondta a reggeli imát, és már eljött a délutáni ima ideje, és akkor itt ezt mondja, hogy még nem mondta muszáfot. Mit kell előbb mondani? A minhát vagy a muszáfot? Önmagában a kérdésfeltevés azt feltételezi, hogy van olyan idősáv, amiben egybeesik a muszáf mondásának az ideje és a délutáni imának az ideje. Most, ha azt mondom, hogy a hetedik óráig az addig és az addig nincs benne, akkor meddig lehet muszáfot mondani?
Utolsó percig.
Ha azt mondtam, hogy a hetedik óráj, azért az időpontok, azok addig és az addig nincs benne, akkor kimondta, hogy délig, nagyon jó, tapsoljuk meg a pékurat, így van, akkor az délig lehet mondani. Mikor kezdődik a mincha ima mondásának az ideje? Fél egy? Akkor soha nem esik egybe a kettő. Akkor nem lehet olyan kérdést föltenni, mit kell előbb mondanom a muszáfot vagy a minchát. Akkor ez nem jó. Akkor ezek szerint nem mondhatom azt, hogy addig és az addig nincs benne. Értitek? Azt nem mondhatom, hogy addig és addig benne van, mert akkor nem lenne vita a délutáni ma kapcsán a Kámé és Rabbi Júda között. Azt meg nem mondhatom, hogy az addig és az addig nincs benne, mert akkor meg a Rabbi Júda szerint nem lehetne olyan időpont, amikor a délután és a muszafi már egybeesik, hiszen az délben vége van, és a délutáni ma pedig csak fél egykor kezdődik. Egyszerű, mindenki vissza tudná mondani? Oké. Okay. Jó, akkor ezért azt mondja, a Talmud, akkor ez sakma. Se ezt nem tudom mondani, se azt nem tudom mondani. Szóval a Talmud, de van egy megoldás. Most figyeljetek. Azt fogjuk mondani, hogy addig, és az addig benne van. Mi volt a problémánk ezzel? Az, hogy akkor nem lenne vita Tanakáma és Rabbi Júda között. Mind a ketten azt mondják, addig és az addig benne van. És az azt jelenti, hogy a délután ima második fele is benne van. És akkor azt mondja, hogy estig lehet mondani a délután imát? Ugyanúgy, ahogy a Tanakáma azt mondja, hogy estig lehet mondani a délután imát. Azt mondja, a Talmud, ez egy hülyeség. Miért? Mert az, amikor azt mondod, hogy addig és az addig benne van, nem az addig és az addig benne van, mi van benne? Melyik fele a délutáni imának? Nem a második fele, hanem az első fele, ez. És ez jelenti azt, hogy addig lehet mondani a délutáni imát, ami a mincha feléig. Itt beleértve a mincha felét, az első felét, nem a második felét. És akkor viszont azt jelenti, hogy a délután imát lehet mondani Rabbi Huda szerint 3-5-ig, a Tanakáma szerint estig. Akkor a végső eredmény az az, aki ezt most lehet, hogy elveszítette valahol útközben, most dobunk egy mentővet, a végeredménye a Talmudnak az, hogy addig és az addig benne van. Ádva ádbichlál. És az időpontok az a fele, az az első fele. Oké? Okay? No, aki ezt most visszamondja, az kap egy extra adag rántottat. Elfáradtunk? Oké, okay, most ezt a részt, amit most szóban elmondtam, ezt most a írásban mindenki otthon fogja átvenni. Azért, hogy tudjunk haladni.
Meg lehet nézni a
onnan folytatjuk, hogy Amar Rav Nachman. Itt vannak a másolatok, aki ez egy nagyon szép másolat, ki van pontozva a szöveg, ebből lehet követni. És a Chavzain első oldalán tartunk. A sor úgy kezdődik. Rav Nachman. Rav Nachman, af anom tanina. Azt mondta egyszer Rav Nachman, igen, mi is így tanultuk. Rav Yehuda ben Bai Heit, ha mised van. Rav Yehuda azt mondta, arról tett tanulságot, hogy öt különböző törvény kapcsán tett tanulságot. Bocsánat. Mi volt az öt különböző törvény? Memani ne szaktano, egy kiskorú házast, tehát aki férnél van, de kiskorú, rávesznek arra, hogy a házasságot visszamondja. Kettő. Egy nő, akinek meghalt a férje, az a haláleset kimondását egy tanú alapján is kimondjuk. Mindjárt végig fog venni az összes esetet. Három. A tárnaga is a hiszkábír és a lájmás a haragesz a nefes. Mesélte azt, hogy egy kakas egyszer megölt valakit, és a kakas megkövették. Négy. Aljáin benár bajim jönsni szászekál gábiamiz bejár. A 40 napos poshatból, amit használtak az oltáron. És öt. És tamicsen sákrás a karabárvasa ez. A reggeli áldozat, amit a negyedik órában hoztak. Most a mi szempontunkban az ötödik törvény az, ami fontos, mindez a korábbi négyet átszűrjük felünk. Azt mondja, ebből látjuk, hogy mit mondtunk tegnap, hogy az imák azok az áldozatoknak van. Azt mondja Rav Nachman, hogy történt egyszer, és általában mikor hozták a reggeli áldozatot? Rögtön, amikor fölkelt a nap. Valami elhúzódott, azt mondja, és képzeljétek el, egyszer hozták az áldozatot még a negyedik órában. Mit a negyedik órában, akkor imádkozni is lehet a negyedik órában. Akkor muszáj vagyok azt mondani, hogy addig és az addig benne van, mert különben nem lehetett volna az áldozatot a negyedik órában hozni, csak a negyedik óráig. Szerintem, hogy csak 9:30-kor hozták a reggeli áldozatot, azt jelenti, hogy az már negyedik órában van. Minden látom, azt mondja, hogy igaz az a megállapítás a negyedik óráig, az azt jelenti, hogy a negyedik órát is beleérte. Most mi az ezt megelőző négy törvény? Csak gyorsan megyünk végig, semmi közük nincs a mi általunk tárgyal témához, csak mind a négyről, mind az ötről egy helyen, mind az ötöt egy helyen jegyezték föl. Az első törvény az volt, hogy egy kiskorú, aki házas, aki férnél van, azt ráveszik, hogy mondja vissza a házasságot. A Tóra törvénye szerint csak egy nagykorú házasodhat. A nagykorúság az 12 vagy 13 éves kor. Egy kivétel van, azt mondja, Talmud, hogyha a apuka férhez adja a lányát. Ez nem egy nagyon szerencsés helyzet, nem egy nagyon szerencsés helyzet, de ez Tóra törvény megengedi. Ha az apuka meghalt, akkor most mindjárt elmondom például, mi a... Az apuka meghalt, akkor a rabbik megengedték, hogy az anyuka... Mi volt a dolognak a lényege? Például, hogy értsétek, a feleségem nagymamája, ő Jemenben született. Most tavaly halt meg, tavaly előtt. Ő volt 87 éves. Szóval még a háború előtt, második világháború, Izrael állam létezett, mondom, a halálban a törvény, akkor bárki magáévá tehette. És ezért inkább hozzáadták valakihez, hogy tartozzon valahova. Most hasonló lehetett a Talmud idejében, hogy azt mondja, ha meghalt valakinek a... Ha valaki elárvult, akkor sok esetben nem teljesen utcára került volna. És inkább azt mondták, hogy hozzá lehet adni valakihez. Igen ám, nem akarták ezt teljesen törvényé tenni, és azt mondták, bizonyos esetekben ezt lehet használni, de normálisan, ha úgy van, akkor inkább győzzük meg a kiskorút, hogy ezt utasítsa vissza. És itt a különlegesség az, hogy egyáltalán kiskorú bármit visszautasíthat, mert általában egy kiskorúnak nincsen saját felelős döntési lehetősége. Oké, ez az egyik törvény. A másik törvény az az, amit azt mondtunk, hogy egy asszony, akinek meghalt a férje, ki lehet házasítani. A Tóra azt mondja, hogy minden dologban két tanú számít. Ha bármilyen bíróság, bármilyen ügy van, a két tanú az, most a kérdés az, hogy mi van a szalma özvegységgel. Valakinek meghalt a férje, de nem tudjuk biztosan, hogy meghalt. A szerencsétlen férjével nincsen, de egy másik férfi se tud hozzá menni. És itt a rabbik keresték azokat a dolgokat, amivel lehet könnyíteni a sorsát. Tehát ezzel egy tanú bizonyítja, hogy meghalt a férj, akkor azt el lehet fogadni. Oké? Okay? Ugye azt el akarjuk kerülni, hogy kiderüljön, hogy a férfi mégse halt meg, és akkor egyszerre két férfihez van hozzá menni. A harmadik törvény, hogy a kakast megkövezték, amikor megölt egy ember. Miről szól ez a törvény? A Tóra azt mondja, hogy ha egy ököl fellöklel egy embert, akkor azt az ökröt meg kell kövezni. Ki kell végezni az ökröt. Miért? Nem azért, mert az ökör az egy megérdemli, hogy a bíróság elé állítsuk és megbüntessük, mert egyszerűen azért, mert nem lenne illő, az, amikor mondjuk a tejét veszik, vagy amikor dolgoztatják, amikor a húsát eszik, akkor valaki mondja, ez az, aki a Jancsit megölte, vicces. Ne legyen egy ilyen rossz nyom. És ezért ezt ki kellett végezni. A Talmud azt mondja, normális egy ökör az, egy ökörnek, egy ökörméretű állat. És az egy más állatra is vonatkozik el, ez csak az ökörre. A Tóra az ökörről beszél, de vonatkozik-e más állatra is. Azt mondja, itt az ökör csak egy példa, mert annál volt a legjellemzőbb ez a szituáció. De még egy kakas is egyszer megölt egy embert, és a Talmud azt sem, hogy kitölt meg egy kisbabát, hogy ráütött a fejére, ahol még volt a...
Kutatás.
Hogy ilyen?
Kutatás.
Milyen?
Kutacs.
Kutacs. Volt a kutacs, és megölte a kisbabát, és megkövezték a kakast, csak úgy, mint az ökör. Oké. És van a negyedik törvény, a 40 napos borra, ami arról szól, hogy a bor, amit az oltáron használtak, az csak már megerjedt bor lehetett. Szóval szöllőré nem. Szóval a Talmud egy bor, ami 40 napos, az már erjedtnek számít, és az már bor és nem szöllőré. Oké, manapság, ugye, amire mi használjuk a bort, minden szöllőré bor, de az oltáron annak kell, hogy legyen alkohol tartalma. És erre mondja a Talmud, hogy a 40 napos bor az már bor. Oké. A Talmud a következő részben, amikor nem fogunk átvenni, arról beszél, hogy ez a negyedik óra, hogy jön ki, miért a negyedik órában, és ezt visszavezeti a reggel imának az időpontja, hogy azt mondta, hogy a negyedik óráig van, hogy addig tart a reggel, és a Talmud ezt visszavezeti oda, amikor a manna lehullott az égből, és a Tóra azt mondja, hogy a reggel végén elolvadt. Ugye a reggel, korán reggel a harmattal együtt jött a manna, de a reggel végén elolvadt a manna. És a Talmud kikövetkezik, hogy ez egyik óra. Most ennek a részletében nem fogok belemenni. Oké. És akkor most onnan folytatjuk. Filasza Michaldan. Ugye azt mondták a bölcsek, hogy meddig lehet mondani a délutáni imát. A délutáni imát lehet mondani egészen estig. Amellére a Fizdalá Vicka. Faszam. Amaráv Kahano. A Loha Kerabi Luda. Hölnök námi Filasza Kavosze. Mi a törvény? A reggeli, ugye két vélemény volt, hogy a reggeli imát lehet mondani déli, és lehet mondani a negyedik óráig. És azt is tudjuk, hogy a negyedik órát is beleszámítva. A negyedik óra, és addig is benne van. Oké, de mi a törvény? A törvény az Arabi óra. A reggeli imát a negyedik órák végéig lehet mondani. De ha 6-kor fölkelt volna, akkor lehet mondani 10-ig. Kérdés az, akkor a reggeli imában a bekeretezett az a hálasz. A délutáni imában melyik a halakha? Estig lehet mondani, vagy a délután közepéig? Ezek szerint 3-4-5-ig. Azt mondja, egyszer megkérdezték az egyik rabbit, Rav Kahana, és ő csöndbe maradt, nem válaszolt. Amar Rav Chizda, ami Chezán nám, mint Rav Mitzali. Se Sábezben, és Sábezben, gyöny, és már mi, na, Laha, Terem, Jehuda. És ugye van egy, és most azért akartam, ez egy fontos, a gyakorlati szempontból is fontos dolog, amiről most szó lesz a hátralevő lényben. Ugye tudjuk, hogy mikor jön be a szombat?
Nem.
Első csillag fel?
Nem, a nap
lemegy. Amikor lemegy a nap, ugye azt mondtuk, hogy megkülönböztetjük, amikor elkezd lemenni a nap, a szürkület, és amikor már lement, akkor följöttek a csillagok. Szombat akkor jön be, akkor skia, amikor kezdett lemenni a nap. Oké. Mondjuk a mi esetünkben este 6. De például itt a óbudai kilében, óbudai zsinagógában, és sok más zsinagógában is, nyáron, nem egy nap mondjuk 9-kor, mikor imádkozunk? Egész nyáron 7:30-kor. Elmondjuk az esti imát, és kidus csinálunk, és már feljövünk, és itt kidus csinálunk, és még mindig kint világos van. Hol itt a szombat? De csinálhatnánk szerdán is. Miért? Hol itt a szombat? Azt mondja a Talmud, hogy láttuk több rabbi esetében, hogy a péntek esti imát előre hozták, és nem várták meg, amíg lemegy a nap, hanem már itt elmondták a péntek esti imát. Még az esbe jött a mincha második felében, a kis mincha második felében már elmondták az esti imát, és befogadták a szombatot. Talmud azt mondja, ha ez így van, olyan nincs, hogy a délutáni ima és az esti ima egyszerre essen, akkor azt mondja, itt már el tudták mondani az esti imát, az azt jelenti, akkor a délutáni imát meddig lehet mondani? Eddig. Akkor ki szerinti a halaká? Délutáni ima kapcsán. Kit követ a törvény? Nem vagytok aludva, hogy?
Rabbi
Yehuda. Ugye Talakáma azt mondta, hogy lehet estig mondani. Na, akkor azt nem lehetne, ha estig lehetne mondani a délutáni imát, akkor nem lehetne az esti imát abban az időszakban mondani. Mert azt látjuk, hogy az esti imát ők már mondták a délután ima második felében, a mincha második felében. Ezek szerint a délután imát csak az előttig lehet mondani. Tehát akkor Rabbi Yehuda szerint van a halaká. Ennek lesz a két fontos dolog, mielőtt tovább megyünk, akkor ezek szerint azok is, akik péntek este, ez csak egy gyakorlati téma, akik előre hozzák a esti imát, és a péntek este korábban imádkoznak, mint hogy bejött az este, sokkal korábban nem lehet előre hozni, csak annyival korábbra, ami még belefér a kis délután második felébe. Oké? Okay? És ez abban az esetben, hogyha 6-kor megy le a nap és 6-kor jön föl, az azt mondja, hogy 3-4-5-nél korábban nem lehet az estimát mondani és a szombatot befogadni. Amikor hosszabb a nap, mondjuk nyáron föl kell a nap 4-kor és lemegy 10-kor, akkor ez egy hosszabb sáv, és ezért még 7:30 belefér. De mondjuk nem fér bele nyáron 6. Vannak olyan zsinagógák, ezt nem tudják, és 6-kor, nyáron 6-kor találnak.
De hogyha...
Miért nem arról kérdezel, hogy mikor mondjuk a smát reggel? Igen, aztán előre, aztán már lejárt az idő. Oké. Akkor innen látjuk, mondja a Rav Chisda, hogy Rabbi Yehudának van igaza. Az miért? Mert azt láttuk, hogy Ráv az esti, a péntek esti imát előre hozta. Ha előre hozhatta a péntek esti imát még az esbe állta előtre, azt, akkor már minchát délután imát nem lehet mondani. Vagyis ki szerint van a halaká? Rabbi Yehuda szerint. Azt mondja erre a Talmud, nem? Pont fordítva. Lehet, hogy Ráv ezt csinálta, de többi rabbi nem ezt csinálta. Mi a többséget követjük. Abból, hogy azt látjuk, hogy Ráv így járt el, de a többi rabbi nem így járt el, akkor ezek szerint nem lehet előrehozni a péntek esti imát. Ha nem lehet előrehozni a péntek esti imát, azért nem lehet, mert még az a délutáni ima ideje. Ha az a délutáni ima ideje, akkor ezek szerint ki szerint megy a halaká? Tanakáma? Nagyon jó. Egyre profibak vagytok. Oké. Okay. Ennek kapcsán Ástadel a Hikmar al-Hassa, löjke már, avatka már, avatka már, azt sem tanul. Nem tudjuk eldönteni, hogy ki szerint van a halaká. Szerinte, vagy szerinte? Tanakám, vagy Rabbi Yehuda? Jó, aki úgy jár el, hogy Rabbi Yehuda, az is jó. Mint a viccben, ismerjétek a viccet? Jönnek a rabbihoz, azt mondja, jön az egyik férj, és elmondja, azt mondja, igazad van. Ott ül a Bóherrúpa, hogy kimegy a grün, és azt mondja, Rabbi, hogy lehet azt, hogy jött, azt mondta, igaza van. Jött, elmondta a pont az ellentétét, azt mondta, neki is igaza van. Meghallja, azt mondja, tudod mit? Neked is igaza van. Normálisan ez azt jelenti, hogy a délutáni imát azt el lehet mondani estig, és azt is jelenti, hogy nagyon szükséges, előre lehet hozni az esti imát, mert akkor meg lehet mondani csak a délután felé. Oké? Oké. Ráv ikla. Shabbos bereb, Shabbos vavi metzal rav yirmiyah na feyed rav, yisim rav plasek paskele tzuset rav yirmiyah. Fuh! Történt egyszer, hogy Ráv és a tanítványa Rebbi Yirmiyah imádkoztak. Mikor imádkoztak? Péntek este. De nem péntek este, hanem már péntek délután. És ott állt Ráv, mögött állt Rebbi Yirmiyah, és mondták, az befejezte az imáját, akkor nem lépett hátra, hogy ne szakítsa meg a tanítványának, Rabbi Yirmiyahnak az imáját. Azt mondja erre a Talmud, Smájmi Natlász. Három dolgot tanulunk ebből a történetből. Az első dolog, Smájmi Nat, Misz Pállal Adom, Sön Sábez, Berre Sábez. Az egyik dolog, amit tanulunk, hogy a péntek esti imát el lehet mondani péntek délután. Még az esbe állt előtt. Ugye? Mert ők is így jártak el. A másik dolog, amit tanulunk, Sön Misz Pállal Talmud, Ahoyre Ráboj, hogy egy tanítvány beállhat a mestere mögé, hogy ott imádkozzon. De miért gondolnánk, hogy nem állhat be, mestek? Megzavarja, vagy mit tudom én. És a harmadik, amit tanulunk, Smájmina, Asszur Lávölk a Negedem Iszfálen. És a harmadik dolog, amit tanulunk, hogy Ráv, amikor befejezte az imáját, nem lépett hátra, hogy közelebb, mert azzal közelebb került volna rá a tanítványához, a Bírmiához, aki még imádkozott. Mert ebből azt tanuljuk, hogy nem szabad odaállni egy imádkozó elé, aki az Amidát mondja, nem szabad közvetlenül elé állni, vagy elmenni előtte, mert ezzel megzavarjuk. Ez tényleg így is van, nem lehet közvetlenül odaállni, beszélni hozzá, pláne nem lehet, de még odaállni se lehet. Ezt a három dolgot tanuljuk. Mert Szájedrábi Sőben Lévi, de Amarim Sőben Lévi, azt, hogy Lávok Negelem is Pálel, ő is azt tanította, hogy nem szabad elmenni egy imádkozó előtt közvetlenül. Én van Rab Ami, Rab Ászik Halfi, akkor miért látjuk azt, hogy Rab Ami és Rab Ászik nyugodtan elmentek egymás mellett? Azt mondja, igen, elmentek egymás mellett, de tartották a 2 méter távolságot. Szóval el lehet menni az imádkozó mellett vagy előtt, de minimum 2 méterre. Most nyilván, hogy a zsinagógában, adja Isten, olyan nagy tömeg van, hogy nem hogy két méterre, de 20 centireset tudunk eltávolodni a mellettünk, vagy előttünk, vagy mögöttünk állottanak, ez természetesen nem számít. De normál esetben ezt a távolságot kell tartani. De bírmi a helyi abit hachi. Va amár ráv, amár ráv, judalma ráv, lőjlem, lőjsz pála, ladom, lőjke neked ráboj, lőjje, hajri ráboj. Azt mondja, a másik dolog, amit mondtál, hogy egy tanítvány a mestere mögött imádkozhat. Miért? Hogy mondhatod ezt? Azt tanultuk, hogy nem szól a mester mögött imádkozni, és különben azt mondja, itt azt mondja a kommentár, azért nem lehet a mester mögött imádkozni, mert ezen úgy tűnik, mintha ő is, aztán nézzetek, én közvetlen a mester után jövök, ez egy ilyen nagyképűségnek számít. Azt mondja, igazad van, nem lehet a mester mögött imádkozni, és azt mondja, Birmia, aki a tanítványa volt Rávnak, ő a mester mögött imádkozott, az azért volt, mert ő nem volt egy egyszerű tanítvány, ő már egy kollega volt. És a Talmud idézi, hogy tényleg így is csinálták, amikor a Rabbi Jirmiát szólították, akkor nem tanítványként szólították, hanem mint kolléga szólították. Igen?
Miért kell két métert tartani, mikor egy másik esetben azt mondtuk, hogy 80 centi elegendő ahhoz, hogy ez már egy másik terület legyen?
Rosszul emlékszel, nem 80 centi, hány centi? Elég az, hogy... igazad van. Oké, 80 centi, ahhoz, hogy biztosan más terület legyen. De ahhoz, hogy biztosan egy terület legyen, az 24 centi.
Igen, az más terület legyen.
Jó, oké. Jó, jogos a kérdés. De ott csak hasból mondom a választ. Tehát nem tudom, hogy ez így van-e. Hogy az a magasság, itt pedig oldal.
Szintkülönbség.
Az egy szintkülönbség. Itt nem szintkülönbségről van szó, hanem egymáshoz oldal irányba viszonyítva. Oké, most a következő részben arról lesz szó, ami nagyon praktikus kérdés. De azt mondtuk, a szombat mikor jön be? Amikor kezd lemenni a nap. Pénteken jön be a szombat valóban. Ez jogos. Valaki bemondta, hogy pénteken. Nem kedden jön be a szombat. Jó esetben. Szóval a péntek délután, amikor lemegy a nap, szürkülek, akkor jön be a szombat. De ha valaki tényleg korábban imádkozik, szombaton, a pénteken, szóval még a naplementel előtt, péntek délután, akkor a szombat bejön ezáltal, hogy ő imádkozik? Azt mondja, Miklós, nem. Miklós, így kell mondani. Igen. Bejön.
Neki.
Bejön. Szóval bejön a szombat. Neki bejön a szombat. Azt mondja, hogyha előbb imádkoztál, akkor az ima által korábban már bejön a szombat. És azt mondja, Talmud, nem csak, hogy imádkozhatsz korábban, hanem mondhatod a kidust is, csinálhatsz mindent, és már számodra bejött a szombat. A Talmud azt is mondja, hogy ha nagyon szükséges, akkor fordítva is lehet csinálni. A szombat esti imát el lehet mondani szombat délután. És havdalát is lehet csinálni. De nem lehet a havdala gyertyát meggyújtani, és a szombat még nem megy ki. Szerintem, ha például valakinek, mikor praktikus a szempont, indul a repülő szombat este, mint a James Bond filmekben, futni kell a repülő után, és ráugrani a szárnyára, de tudod, hogyha megvárod, hogy kimenjen a szombat, és csak utána kezdesz imádkozni, és csak utána mondod a lábdalát, akkor még futásban sem fogod elérni. És ezért mit csinálsz? Előbb elmondod az estimát, elmondod a lábdalát gyertya nélkül, megvárod azt a pillanatot, hogy kimenjen a szombat, akkor kezdesz felszállni a repülőre. Igen?
De hát keddig lehet mondani, hogy minek ez a csértség.
Oké, jogos. De lehatkhila, szóval lehetségesek, nem kell megvárni, nem muszáj keddig mondani, lehet.
De melyik a jobb, inkább?
Ez van szerint, ez a jobb, mert akkor van az ideje. Oké? Akkor ez van szombat este. Mi van péntek délután? Péntek délután. Az a helyzet, hogy lehet mondani, lehet előbb mondani az esti imát, és ezzel viszont a szombatot meghosszabbítjuk. Meghosszabbítani lehet ezzel a szombatot, lerövidíteni nem lehet. Oké? Okay? Azt kérdezi ezzel kapcsolatban a Talmud a következő részben, amit most csak szóban fogunk átvenni, hogy azt láttuk, hogy volt egyszer egy történet, hogy Rabbi Abin egyszer korábban mondta el a péntek esti imáját, szóval hogy még sötétedés előtt, elmondta az esti imát, és ima után elment a szaunába, és ott a szaunában izzasztotta magát. Szóval izzasztani magunkat tilos szombaton. Akkor ebben azt látjuk, hogy hiába mondta el a péntek esti imád korábban, ezek szerint nem fogadta be a szombatot, mert ő elment izzasztani. Azt mondja, akkor nem stimmel azzal, amit az előbb mondtunk, hogyha előbb mondod a péntek esti imád, azzal már befogadtad a szombatot. Mert azt mondja, a Talmud két válasz is lehetséges. Vagy ez akkor volt még, amikor a rabbik, ez egy rabbinikus tilalom, hogy tilos szaunázni szombaton, hogy tilos izzasztani magunkat szombaton, akkor ezt vagy akkor csinálta, amikor még ez a tilalom nem volt meg, amikor még nem tiltották meg, egy másik lehetőség, hogy hogy mi történt, bement a zsinagógába, kint felhős nap volt, látta, hogy imádkoznak. Ezek szerint bejött a szombat, ő is imádkozott. És utána szóltak neki, hogy nem, Rabbi még nem jött be a szombat, csak korábban fogadtuk be. Ó, elnézést, akkor ez tévedés volt, és ezért ő még nem fogadta be a szombatot. És ezzel, ez a magyarázat. Azt mondja a Talmud, mit kell ilyenkor csinálni? Ha valaki azt hitte, hogy már bejött a szombat, és azért mondják az imát, és ő ebben a tudatban mondta, és nem abban a tudatban, hogy ő korábban akar imádkozni, szóval semmi gond, akkor nem kell, akkor visszamenőleg is anuljálni a dolgot, nem fogadta be a szombatot, és később majd pótolja mindjárt még egyszer a péntek estimát. Azt mondja, tanul, de azt látjuk, hogy történt egyszer, hogy egy közösségben korábban mondták el az imát, mert nem volt órájuk, és azt hitték, hogy már bejött a szombat, mert felhős nap volt, és megkérdezték a rabbikat, hogy mit kell csinálni, és a rabbik azt mondták, hogy ne, ha már elmondták az imát, akkor befogadták a szombatot, és nem lehet újra mondani. Akkor ez nem stimmel, szóval a Talmud az más, de az közösségben volt. A közösségiben elmondott ima, azt már nem lehet visszacsinálni. Te személyesen vissza tudod csinálni. Oké. Egy történetről beszél a Talmud még végezetül. Ez a történethez kell egy kis történelmi kontextus. Ugye emlékeztek talán arra a történetre, amikor Veszpázianus még nem volt császár, de már hadvezér volt. És ostromolt a Jeruzsálemet. És Rabbi Yochanan ben Zakkai kijött, kiszökött Jeruzsálembe az ostrom alatt, oda ment hozzá, és csinált mindenféle hókusz-pókusz, egy kicsit megfogta ezt a Veszpázianust, és azt mondta neki, ez a Veszpázianus, mit akar, mit kérsz tőlem, rabbi? És azt mondta neki, Rabbi Yochanan, kérem Jávnét és a bölcseket. Látta, hogy ezt a Jeruzsálemet már nem lehet kérni, az már túl nagy kérés lenne, és pragmatikus volt, zsidó módra pragmatikus volt, azt mondta, legalább kérem a Jávnét. A Jávnét és a bölcseket, és így próbálta átmenteni a zsidóságot már a szentély pusztulása utánra. Most amikor elpusztult a szentély, valóban egy ideig Jávnében volt a központ, és a Sanhedrin, a legfelső tanács, a legfelső bölcsek legfelső tanácsa átköltözött Jávnébe. Az volt a rend, hogy két vezetője volt a tanácsnak, ugyanúgy, mint manapság is, ugye a legtöbb államban van egy miniszterelnök, és van egy elnök. Itt úgy volt, hogy az elnök volt a legfőbb vezető, na Szibédin, a bíróság elnöke, ő volt a legfőbb vezető, és a bíróságnak pedig a Avbétin, az atya volt a kisebb vezető. Ugye, mondjuk az amerikai rendszer, van, nem amerikai, nem tudom milyen rendszer, ahol van elnök, csak a miniszterelnök, csak a miniszterelnök, francia rendszer. Az elnök a nagyfőnök, csak a miniszterelnök az a... Most ugye itt az volt a probléma, hogy ebben az időszakban képzeljük el, a zsidóság megszűnő félben volt. Mert elpusztult a szentély, sok százezer ember meghalt, száműzvelet, egy csomó szekta volt, egy csomó csoportosulás, stb. És a Sanhedrinben ezért úgy érezték, hogy nagyon meg kell erősíteni, vasököllel kell megerősíteni a Sanhedrin tiszteletét, hogy melyekezd a Sanhedrin autoritását. És számon kell kérni. Olyannyira, hogy még a két vezető között is az elnök a Avbézdinnel szemben vasököllel fogja számon kérni. A történet arról szól, hogy egyszerre hogy volt két vezető. Az első nemzedékben a két vezető volt Rabban Shimon ben Gamliel, ő volt a elnök, és Rabbi Yochanan ben Zakkai, aki az egészet kitalálta, ő volt a miniszterelnök. A következő, ő volt az Afbézi. A következő nemzedékben Rabban Shimon ben Gamlielnek a fia, Rabban Gamliel, a második Rabban Gamliel, mert a nagyapja is Rabban Gamliel volt. Rabban Gamliel volt az elnök, és Rabbi Yeshua volt a miniszterelnök. Mi történt? Rabbi Yeshua egyszer oda jött hozzá egy tanítvány, és azt mondta, Rebe, lehet az esti imát korábban mondani, mint hogy lement a nap? Azt mondta neki, Rabbi Yeshua, lehet. Rabban Gamliel azon a véleményen volt, hogy nem lehet. Rabbi Yeshua pedig azt mondta, a tanítványt lehet. Legközelebb összejött a Beis Din, ugyanez a tanítvány, oda ment Rabban Gamlielhez, ez egy ilyen mitúgász tanítvány lehetett, aki direkt akarta a vitákat gerjeszteni. Adom a Rabban Gamliel, azt mondja, Mester, lehet mondani az esti imát az időbe állta előtt? Azt mondta neki, nem lehet. Nem lehet? Rabbi Yeshua azt mondta, hogy lehet. Azt mondta, várd meg, hogy összejön a Beis Din, akkor majd meglátod, hogy mi lesz. Összejött a Beis Din, és Rabban Gamliel föltette a kérdést. Van valaki, aki úgy gondolja, hogy lehet mondani az esti imát az időbe állta előtt? Mindenki azt mondta, nem, nincs senki, nem lehet. Azt mondta, Rabbi Yeshua, te hogy gondolod? Rabbi Yeshua azt mondta, nem lehet. Azt mondta, biztos? Itt van ez a tanítvány, és azt mondta, hogy te az előbb azt mondtad neki, hogy lehet. Állj föl! Rabbi Yeshua azt mondta az elnök, a miniszterelnöknek, állj föl! Fölállt a Rabbi Yeshua, és azt mondta, nézd! Ha az, akinek mondtam, az halott lenne, és én élő lennék, akkor mondhatnám, hogy bármit, mert nem tudnám megcáfolni. De mivel ő is él, és én is élek, mit tudok csinálni? Igaz, rajta kaptatok, hazudtam. Én azt mondtam, hogy lehet. De a Talmud azt mondja, a kommentárok azt mondják, hogy Yeshua azért hazudott, mert látta, hogy ebből botrány lesz, és tudta, hogy sokkal fontosabb, hogy a béke megmaradjon ezekben a vészes időkben, mint hogy most kiálljon és elkezdjen vitatkozni, hogy kinek van igaza. Azt mondja, igazad van, és tévedtem. És erre Rabban Gamliel azt mondja, jó. És folytatta a tanítást, és hagyta, hogy álljon a Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua meg nem ülhetett le, amit nem mondta neki a főnök, hogy le lehet ülni. És ott állt Rabbi Yeshua, és állt, és a Rabban Gamliel meg csak folytatta a tanítást, és hagyta, hogy szégyenbe kerüljön a Rabbi Yeshua. És addig ment, amikor egy idő után azt mondták a Sanhedrin tagjai, ez már túlzás. Álljon meg a mellett. Nem lehet így megszégyeníteni Rabbi Yeshuát, és azt mondták a tolmácsnak, hagyd abba! Ki volt ez a tolmács? Úgy működött, hogy nem volt még hangosítás, és nem mindenkinek volt jó erős a hangja, és ezért minden ilyen közösségi dolgok, az közösségi imánál is úgy volt, hogy felolvasta valaki a Tórát, és volt egy turgalom, volt egy tolmács, aki hangosan és különben arámiul lefordította a szöveget. A Beis Dinben ez nem volt fordítási feladata, ő volt a mikrofon, egy élő mikrofon, biomikrofon. Egy biomikrofon. Ő hangosan kiabálta azt, amit a rabbik mondta. Továbbá, hogy mindenki hallja, sokan ültek ott. Azt mondták, a Meturgamennak Chutzpit volt a neve ennek a... Chutzpit volt a neve a tolmácsnak. Ugye a Chutzpa azt jelenti, hogy szemtengem, azért volt a neve Chutzpit, olyan nagy hangja volt, ilyen nagy hangú volt. Azt mondták neki, állj meg! Nem folytasd. És aztán, meddig fogod ezt még csinálni, Rabban Gamliel? Ezt csináltad Rosh Hashanakor, az új év napján. Ezt csináltad, amikor az első szülöttökről volt szó. Ez mind a két eset, most nem fogunk belemenni, mind a két eset mi volt, mind a két eset egy olyan eset volt, amikor vita volt Rabbi Yeshua és Rabban Gamliel között, és Rabban Gamliel a nyilvánosság előtt kényszerítette Rabbi Yeshuát, hogy az ő véleményét kövesse, és ne a sajátját. És azt mondják, nézd meg, most szégyenbe hoztad akkor, szégyenbe hoztad az első szülötteknél, és most is ezt csináljad? Ezt nem fogjuk elfogadni. És azt mondja, most azonnal leváltunk téged. És pucs, leváltották Rabban Gamliel. Erre azt mondták, no, leváltottuk Rabban Gamliel. Most ki legyen az új főnök? Keresni kell valakit. Azt mondták, legyen talán Rabbi Akiva. Igen ám, de egy gond volt Rabbi Akivával, nagyon nagy tudású volt, de Rabbi Akivának a pedigréje nem volt annyira jó. Miért? Mert Rabbi Akiva, ő az egyik legnagyobb bölcs volt a Talmud történetben, de ő genetikailag nem volt zsidó. A szülei vagy a nagyszülei betértek voltak. És És attól féltek, hogy ilyen embert tesznek meg a főnöknek, amikor vita lesz, akkor is ment a shaming, vagy nem tudom, hogy mondják ezt a bullying, azt mondják, akkor majd előveszik a származását, és akkor az egész színvonalat le fogja vinni. Akkor sajnos őt nem lehet. Akkor kit lehet? Mert azt mondták, van egy nagyszerű figura, Rabbi Lezer nagyon okos volt, nagyon bölcs volt, és ő neki a pedigréje is nagyon jó volt, egy nagy rabbi családból volt, származott. De volt vele egy kis gond, az volt a gond, nagyon fiatal volt, 18 éves. Azt mondják mondani, az még tapasztalatlan. És erre mi történt? Ugye ezt a történetet mindenki ismeri, hogy Pészakkor szoktunk rá utalni, de Rabbi Lezer fölkelt reggel, és látta, hogy a szakálla kifehéredett. És azt mondta neki, a felesége, látod, Isten csinálta ezt azért, hogy megadják neked a kóverot. Minden rabbi álma, hogy hosszú fehér szakálla legyen, és akkor a megjelenés az már tiszteletet parancsolja. És erre mondta azt rabbi, hogy ezzel Harré Anikben Sirim Sano. Olyan vagyok, mint a 70 éves emlék. Ezt különben mi is tanultuk, mert ez egyik misna volt korábban. Annak kapcsán nem tudta megmondani, hogy miért, honnan tudjuk, hogy esténként is kell említeni az egyiptomi kimondulást. A végül is Rabbi Lezerben az árja lett a Bézdinnek a feje. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!